Szeretlek, Uram, erőségem, az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, a te hajlékodban az ember élete biztonságban van, s oly jó nekünk tudni, édesatyánk, az, hogy a te igéd teljes igazság, nincs benne fals hang, nincs benne árnyéknak váltakozása, hanem a te igéd maga a világosság, s hálát adunk azért, hogy ez testet öltött Jézus Krisztusban, és dicsőítünk téged azért, hogy a Szentlélek által ma is gyönyörködhetünk ebben a világosságban, ma is beleállhatunk ebbe a fénybe, s Urunk, kérhetjük, hogy mindazt, ami sötét, ami bennünk bűn, Urunk, azt bocsásd meg nekünk, s kérünk téged, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a világossága hagy fényeskedjék a mi szívünkbe, elménkbe, a mi egész valunkba. Szeretnénk, Urunk, a sötétségből világosságra jutni. Szeretnénk elhagyni, Urunk, mindazt, ami óemberi, ami ösztönemberi, és szeretnénk, Urunk, lelki módon, lelki életet élni. Bőti időszakban járunk, mennyei édesatyánk, kérünk, légy nekünk segítségül, hogy gazdagodni tudjunk az ige gazdagságában. Kérünk, Urunk, hogy vedd a mi szívünket a te kezedbe, te legyél az, aki megáldod most is gondolatainkat, s kérünk, Urunk, hogy adj nekünk testi-lelki erősödést hitáltal, hogy meg tudjunk állni minden kísértés közepette. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kérünk, édesatyánk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg igédet, és igére való figyelésünket az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt ige szakaszban, Márk evangéliumának 6. részében, a 14-től a 29-ig terjedő versekben. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, s azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne a csodatevő erők. Mások meg azt mondták, hogy illés ő, és mint mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt. Az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és birincseltette meg a börtönben, testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt. S erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette, bár hallgatta őt, gyakran zavarba jött. Mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születés napján lakomát adott főembereinek, vezéreinek, s Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérd tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Az pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönbe, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották, a tanítványai eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Kedves testvérek! a felolvasott ige szakaszban egy nagy királynak a születésnapjáról van szó, születésnapról. De egyáltalában nem az életről szól ez a történet, hanem sokkal inkább a halálról. S azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy bármilyen alkalma legyen a mi életünknek, születés vagy halál, legyen valami örömteli, mint ez a születésnap, vagy legyen egy olyan eset, ami temetés, halál eset. Kedves testvérek, egy népi bölcsesség mondja azt, hogy amilyen a halott, olyan a temetés. Hát amilyen a születésnapot ünneplő, hát olyan a születésnap maga. És amikor Heródes Antipászt magunk elé vesszük, és megpróbáljuk őt egy kicsit magunk elé idézni, akkor azt vesszük észre, hogy egy olyan emberről olvasunk itt a Szentírásba, akire egy dolog nagyon jellemző, mégpedig az, hogy bizonytalan. Bizonytalan személyiségű ember. Egyrészt, hogy szeretne mindenkinek eleget tenni, na nem önzetlenül, hanem a hatalomért. Mindent megtettek volna a nagy Heródesnek és a fiainak, és azok leszármazottainak is a fiai, hogy egész Izrael tudják uralni. Tehát nagyon mosolyogtató, amikor Heródes azt mondja, hogy ha akarod, még az országon felét is odaadom neked. Ez egy valótlan felkínálás, mert hogy nem volt az övé az egész ország, hanem arról hallunk, hogy provinciák vannak, tartományok vannak, és nagy Heródesnek a fiai gyakorlatilag az egyik Júdeának, a másik Galilea provinciának volt a fejedelme, de megkövetelték a néptől, hogy királynak nevezzék őket. Királynak vallja magát Heródes Antipász, de gyenge, bizonytalan emberként ismerjük meg, mert minden embert arról lehet megismerni, ahogyan szól és ahogyan cselekszik. Mindenkit erről tudunk közelebbről megismerni. Ez az okozója sok örömünknek, vagy éppen bánatunknak. S a felolvasott ige szakaszban arról is hallunk, hogy nem csupán keresztelő Jánosról van itt szó, bár el kell, hogy mondjuk, hogy Márk evangéliumának ez az egyetlen fejezete, ez a történet, amelyben nem Jézus áll a középpontba, hanem keresztelő János. Nem véletlenül. Az Úr Jézus és keresztelő János élete össze van fonódva, együtt mozdulnak. Azt is mondhatnánk, hogy már a születésük is mennyire együtt rezdült. Először kapja a kijelentést Zakariás papa templomban, és viszi haza, hát írott formában a hírt Erzsébet asszonynak, mivel megnémult, nem tudta szóban elmondani az angyali üdvözletet. Aztán nem sokkal utána maga Mária az, aki Gábriel angyalnak a híradásából megtudja azt, hogy fiút fog szülni, és amikor Mária elmegy Erzsébethez, és nála tölt egy bizonyos hosszúságú időt, akkor arról hallunk, hogy a két asszony találkozásakor már Erzsébet arról számol be, hogy hangodra, Mária, megmozdult a magzat a méhemben. Tehát együtt rezdül keresztelő János, és akiről azt vallja, hogy majd nagyobb ő nála Jézus Krisztus. A születésük, az elhivatottságuk szintén együtt rezdül. És hogyha megnézzük azt, hogy milyen lesz majd a haláluk, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy keresztelő Jánosnak a fejvétele valahol a nagy ellenpróba, mielőtt eljön majd Jézusnak az ideje, az ő szenvedésének az ideje. És aztán, hogyha az egész új szövetséget megnézzük egészen közelről, kedves testvérek, hogy hogyan nyilvánulnak meg a Jézus Krisztust követőknek az életében az utolsó idők, akkor azt tudjuk felismerni, hogy legyen az Pál apostol, vagy a tanítványok közül sokan, akikről ír az apostolok cselekedete, akár István vértanú, vagy Jakab, akit kardáltal kidégeztettek, bármelyikről is olvassunk, mindig az ő fölöttük álló hatalmat gyakorló embernél azt találjuk, hogy egyfajta skizofrén viselkedés a jellemző rájuk. Egyrészről bűnt bűnre halmoznak. Halmozzák a bűnt. Megtehetik, mert uralkodók, ki parancsolna nekik. Nem veszik komolyan Istennek a királyságát, az egyed uralmát. Nincsenek tudatába annak, hogy fölöttük is van egy úr, mégpedig az élő Isten. Bűnt bűnre halmoznak, és ugyanakkor szeretik hallgatni az Isten embereit. Félelmetes. Szeretik hallgatni az Isten igéjét, szeretnek hiteles emberektől hallani az Isten országáról. Tudjuk, hogy Pál esetében is Félix úgy fog megnyilvánulni, hogy már majdnem meggyőztél engem. Tehát, hogy nagy hatást gyakorolnak az Úr Jézus követői ezekre a hatalmas emberekre, uralkodókra. De hiába minden hatás, hiába helyezi eléjük az Úr az ő követeit, tanítványait, ezek az emberek mégis nem az Isten országának engednek, hanem általában félelemből, emberi gyengeségből hoznak olyan döntéseket, amelyek végül is az Úr követőinek a mártír halálához vezetnek. És sokan vannak így, ma is. Ma is. Kedves testvérek, a hatalomhoz olyan személyiség illik, amely ezt a hatalmat tudja hordozni. De a történelem nagyon sokszor bemutatta azt, hogy amikor nem megfelelő személyiségű és pszichikájú ember jut a hatalomhoz, akkor az a hatalom pusztító hatalom lesz. Az a hatalom romboló hatalommá fog válni az ő kezében és az ő irányításában. És ez mérhetetlen pusztítást tud véghez vinni. Heródes és az ő kedvese Heródiás, akit feleségül óhajtott venni, egy olyan kapcsolatban vannak, amire mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy szent házasság. Heródes gyakorlatilag Fülöpnek a feleségét szereti el, aki nem más, mint Heródesnek a féltestvére, tehát ez vérfertőző viszonynak is számít. Ugyanakkor pedig házasságtörőnek is, mert egy házasságot akar megtörni azzal, hogy egy római útjukon elcsábítja Fülöpnek a feleségét. Tehát a családi viszonyok mindig kuszák, kedves testvérek, főleg a felső 10 000 köreiben. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy keresztelő Jánost egyáltalában nem érdekelte, hogy milyen hatalmat tölt be Heródes Antipász és az ő kedvese, hanem ő azt látta, hogy ezek az emberek el fognak veszni, hogyha nem változtatnak a lelkük tartalmán. És éppen ezért ő fölöttük is prófétált, keresztelő János. Számukra is volt az élő Istennek igéje, mert Isten mindenkihez szeretne szólni, mindegy, hogy szegény vagy gazdag, befolyásos, vagy egészen magányos, egyszerű ember, professzore, vagy éppen analfabéta, Isten mindenkihez szeretne szólni. És Istennek ez a végtelen szeretetét és gazdagságát mutatja meg, hogy Isten magát, az embert, akit megformált és megteremtett, szeretne betölteni az ő üdvözítő kegyelmével. Mert bárkik is legyünk, minden embernek Isten megváltó kegyelmére van szüksége. Heródes Antipász ezt nem ismerte fel. Születésnapját ünnepli. Ez egy igazán jeles dátum. Mindenkinek a lelkét megmelengeti, hiszen ilyenkor az ember visszagondol a megtett útra. A keresztény ember ilyenkor hálát ad az élő Istennek azért, hogy mindez idáig megsegített bennünket az Úr. Hálát adunk azért, hogy Isten velünk volt, igét adott, táplált minket, a bajokat is vele tudtuk elhordozni. Az Isten félő ember lelke a születése napján nem eltávolodik Istentől, hanem közeledik az Istenhez. Hálát ad mindenért. Heródes Antipász egy olyan születésnapot ünnepel itt a felolvasott ige szakaszban, amely nem a hálaadásról szól, hanem egyfajta hatalomgyakorlásról. Arról hallunk, hogy ott ülnek a terített asztal mellett az ő kegyeltjei, az ő választottai, katonasság vezetői, a galileai előkelőségek, hát mindazok, akiknek sokat köszönhet, szavazatot és támogatást. És ezeket az embereket meg kell tartani, ezeknek az embereknek meg kell felelni. Ott a helyük az asztalnál. Lehet, hogy nem is ismeri őket teljesen személyesen. Lehet, hogy nem is tudja, milyen beállítottságú emberek, csak annyit tud, hogy függ tőlük. És Heródes Antipász ezen a születésnapon sok mindenkitől függ. Függ az emberi gyengeségeitől, mert nem érzi magát elég erősnek, hogy Istent válassza. Fél Heródiástól, a szájától, mert egy hatalom éhes nő volt ez a Heródiás. Aztán fél a vendégektől, leginkább Rómától. Heródes Antipász mindent megtett azért, hogy a lojalitását kifejezze a nagy római birodalom iránt. Uralkodók és azoknak a családtagjairól nevezett el számos újjáépített várost, települést, vagy akár még tavat is. Tibériás tava. Példaképpen. Ezekkel is imponálni szeretett volna Róma hatalmának. És kedves testvérek, minél inkább meg akarunk felelni a világnak, annál inkább feldarabol bennünket, annál jobban szétszed. Minél jobban számtalan sokféle embernek szeretnénk az igényeinek megfelelni, idomulni hozzájuk, rádöbben az ember, hogy ebbe csak kimerülni, kifáradni és belefulladni lehet, mert ahány ember, annyi értékrend, annyiféle igény és elvárás, de milyen jó, hogy az Isten igéje szól hozzánk. Nem embereknek kell engedni, hanem Istennek. És hogyha mi ezt az életünkbe komolyan vesszük, és mindig Istennek engedünk, az ő igéjének adunk teret, akkor kedves testvérek, annyi bűntől, annyi nehéz helyzetből meg tudnánk menekülni, annyira felszabadító lehetne az életünk számára, amikor nem embereknek akarunk megfelelni, nem földi hatalmaknak, hanem egyedül az élő Istennek. Heródes nem tudta ezt felvállalni, nem tudott így dönteni. Azt is el kell, hogy mondjuk a születésnap helyszínéül, hogy ez az a börtön volt, ahol Keresztelő János az alaksori vár részbe fogva volt tartva. Tehát Heródes Antipász annyira függvénye a körülményeinek és a kialakult helyzeteknek, hogy még a születésnapját sem tudja függetleníteni Keresztelő Jánostól. Annyira a hatása alatt van a próféta szavainak. Rabul ejtette, megragadta a szívét. És gyakorlatilag ő el is határozza magában, hogy Keresztelő János egy szent ember, egy időre még védelme alá is vette, hogy senki nem bánthatja. De amikor a számára legkedvesebb Heródiás megharapszik Keresztelő Jánosra az ő viszonyuk miatt, és a próféta kimondja azt, hogy ne tedd, és megfeddi őket, Heródiás egészen másképp hallja az Úristen igéjét, mint Heródes. És mondjuk ki, ez egy párkapcsolatban romboló lehet. Nem könnyű olyan társal együtt lenni, aki nem tiszteli az Istent, aki nem tudja a szívébe forgatni az Isten igéjét, ez egy nagy kihívás minden nőnek és minden férfinak. Mert amikor rabul ejti a szívünket, a másik embernek az élete, a lelke, akkor kedves testvérek, úgy szeretjük, ahogyan van, a kétségeivel, a kételjeivel is, de azért a tagadás az elgondolkodtató. Hogy tudunk együtt élni olyan emberrel, akinek nem kell az Isten, de nem kell messzire menni az Ószövetségben. Számtalan hölgy volt uralkodó királyok mellett, mint például Áháb király mellett Jézabel, akinek az utódjának tekinthetjük Heródiást. Hatalomvágyban, és Istentől való elfordulásban, pedig hozzá is szólt az Úr ígéje, ez olyan evangélium. Szólt az Isten ígéje Keresztelő Jánoson keresztül Heródeshez és Heródiáshoz is. És hogy ez az ige mit tud kimunkálni, kedves testvérek, ez nem Istentől függ, hanem attól, hogy meddig engedjük az Isten igéjét az életünkbe. Csak a fülünkig, vagy az életünk székhelyéig, a lelkünkig. és ez meg fog látszani rajtunk. Nagyon sok veszedelmet rejt magába, amikor a keresztény ember csak a füléig engedi el az ígét, de nem engedi, hogy az életváltozás létformálást is eredményezzen a mindennapjaiban. Heródes számára, mint aki születésnapot ünnepel, jár a születésnapi ajándék. És tényleg egy nagyon kellemes és kedves ajándékot kap Heródiás lányától, Salómétól egy táncot. Hogyha a korabeli híradásokat is számba vesszük, Josephus Flavius az, aki ezekről úgy összegyűjtött híradással él, és azt mondja, hogy tisztességes nő egy ilyen körben, egy ilyen táncot nem táncolt volna el. Ez egy erotikus tánc volt. Nagyon hézagos öltözetbe, kibontott hajjal. Hát egy nagyon szép fiatal leányról van szó. A mi törvényeink szerint kiskorúnak minősül, még maga az eredeti szöveg is csupán leánykának nevezi. Tehát nem egy érett nőről van szó. Hát ilyen születésnapi ajándék jár Heródes Antipásznak. És arról hallunk, hogy rabul ejti a tánc, rabul ejti a lány. Nagyon megtetszik Heródes Antipásznak, és megtetszik a vendégeknek. Hogyne, egy üde rózsa, amely ott bomlik ki előttük. Csak az a baj, hogy egy olyan édesanyja van, aki ebbe őt belevonszolja, aki ebbe beletaszítja. Salómé nem akárki volt, nagy Heródesnek volt az unokája. Ő egy fejedelmi, vért magába hordozó, előkelő leány, aki előtt fényes jövő áll. De ha ilyen helyeken és ilyen módon mutatja meg magát vajon, milyen jövőt remélhet tisztességes körökben a társadalom részéről? Édesanyák és édesapák, micsoda felelősségünk van, hogy jól bánjunk a gyermekeinkkel, nem csak addig, amíg kicsinyek, amíg oda tesszük őket, ahova mi elgondoltuk, de nagy a felelősségünk, hogy amikor bontakoznak, amikor már látszik rajtuk, hogy mivé válhatnak, de nagy a felelősségünk, kedves testvérek, hogy milyen irányba irányítjuk őket. A hatalom megszerzése a fontos, mert Heródiás gyakorlatilag a saját vágyainak a megvalósítása eszközéül alázza meg a saját gyermekét. Amikor Heródes Antipász azt mondja Salóménak, hogy annyira megnyertél engem, hogy akár az országon felét is odaadom neked, kérj, amit akarsz. A görög telém a szó szerepel, ami kimondottan az akarásnak a legősibb energiáit fejezi ki. Amit csak akarsz birtokolni, azt neked adom. És hát Heródiás és Salómé szó szerint vették Heródesnek a szavát, ugyanazzal a szóval mondják. Azt akarom, megismétli, amit te most ajánlottál, megragadom, azt akarom, hogy Keresztelő Jánosnak a fejét tálcán hozzátok ide nekem. Hát, kedves testvérek, az az igazság, hogy Heródes Antipászt az ember már sajnálja. Egy születésnapos uralkodóról van szó. Mondhatnánk azt is, hogy nagy királyról a maga szintjén, mert a legnagyobb beruházásokat, építkezéseket többek között ő viszi végbe. Ő ragyogtatja fel a reábízott tartományokat. Ugyanakkor milyen múlttal rendelkezik? Hát, a nagy Heródesnek a gyermeke, aki az Úr Jézusnak az idejében, mikor megszületik, elrendeli a gyermekgyilkosságokat. Hát ilyen családból származni nagy kihívás, ahol semmi sem drága azért, hogy bebiztosítsuk a királyságunkat, a hatalmunkat, a vágyainkat, az életnívónkat, és ebből nem akarunk adni semmit. Inkább halljon meg más. Egy olyan családból származni, ahol még a közvetlen hozzátartozókkal is végeztek. Ha az árnyéka vetült a trón székre, ha tett ilyen kinyilatkoztatást, az a családtag nem érte meg a másnapot, mert a Herod esetnél ez így volt szokás, nagy hatalom vágy, nagy hatalom éhség, s a születésnap úgy valósul meg, kedves testvérek, hogy ez a halál lakomájává válik. Az ösztönök tobzódása, és mindaz, amit csak ember kíván a terített asztalok mellett, a végén egy gyilkosságba torkollik, keresztelő János fejét kívánják. Herodes Antipász ezt soha nem akarta, félelmetes kimondani, hogy szerette hallgatni az Isten igéjét, és mégis másképpen élt. De sokan vannak ma is a világon, akik azt mondják, hogy tessék csak mondani, tessék csak beszélni róla, szívesen elhallgatom, olyan szép, de nem változik tőle semmi. Nem fog másképp élni, nem fog másképp beszélni, minden marad a régibe. De egy élmény megvan, hogy ez olyan szép volt, de az élményt nem követi változás. Kedves testvérek, Herodes Antipász így hallgatta keresztelő Jánoson keresztül az Úr igéit, hogy lenyűgözte, hogy szépnek tartotta, nagy figyelmeztetés ez a mi számunkra, hogy ne a külső kritériumait figyeljük egy ige hirdetésnek csupán, ne azt kritizáljuk, hogy milyen volt, vagy hogyan hangzott el, hanem olyan szívvel kell az Isten igéjéhez közeledni, imádságos szívvel, hogy Uram, segíts nekem, hogy üzenettel térhessek haza, és Uram, könyörülj az ige hirdetőn és az ige hallgatón is, rajtam is, hogy Urunk, ne üres kézzel kelljen hazamennünk, hanem legyen üzenet, legyen élő ige, legyen igazi evangélium, amelyet hazavihetünk. Nem csak szép beszéd, hanem életet változtató ige. Van egy nagyon nagy különlegesség, amire én magam is felfigyeltem a készülés során, hogy maga Sálómi egy tálcán kéri keresztelő Jánosnak a fejét. És amikor megnézzük a római törvénykezési jogban a tálcát, mint olyat, ez a szó a pinax, ez lapos tálca, deszka, áldozat bemutatásnál volt használatos. Nagyon érdekes, hogy még a teremtés történeténél is olvashatunk mindezekről az Ószövetségben is, hogy oltárt építenek, lapos köveket helyeznek el, amire oda helyezik az áldozatot az áldozó halomra. És a római jogszokásban is benne van ez a lapos kő, és ez átmegy egyfajta lapos tálcává, deszkává, gyakorlatilag ezt nevezhetjük az oltár elődjének, mert ez csak szakrális körülmények között volt így használva. A római 12 táblás törvény 8. táblájának a 15. B pontja szól arról, hogy állatlopás esetén hogyan kellett eljárni. Szakrális cselekményről van szó, tálcával és kötéllel, így kezdődik a törvény. Rituális keretek között a károsult a tolvajnál házkutatást tarthat. Kötéllel megy be oda, ami azt jelenti, hogy a megtalált állat rituálisan haza lesz vezetve, a rend helyre áll. A tálca pedig arra hivatott, hogy a bűnös testrészt helyezzék el rá. Hát tolvajlás esetén, amely kézzel azt ellopta. Áldozati céllal helyezték a bűnös testrészt a tálcára. Tehát keresztelő Jánosnak a halála lefejezése, és az ő bemutatása a tálcán, hogyha jól ismerjük a vallás történeti háttért, nagyon beszédes, gyakorlatilag itt egy áldozat bemutatásról van szó. A kérdés már csak az, hogy kinek mutatják be ezt az áldozatot. Herodes Antipásznak, a születésnaposnak, vagy netán Heródiásnak, a gyűlölködőnek, aki halálig vérszomjas? Talán Sálóménak, fizetségért az ő szépen megtartott tánc bemutatójáért? Vajon kinek mutatják be ezt az áldozatot? Kedves testvérek, az ösztönöknek, a hatalomvágynak, a gonosznak. Létezik ilyen áldozatbemutatás is. És ha megfigyeljük azt, hogy keresztelő János halálát követően milyen perikópa következik, közvetlenül ezután, hát az élet lakomája, az 5000 ember megvendégelése. Előttünk van, hogy mi telik az embertől, a halál lakomája, áldozat bemutatás az ellenségnek. És mi telik az Isten egyszülött fiától, bemutatása az Isten megbocsátó szeretetének, gazdagságának, a zöldellő mezőn jól tartja az 5000-et, akik jól tudjuk, hogy csak szám szerint a hadirendbe sorolt férfiakat értették ez alatt. Ezen felül voltak a gyermekek, az asszonyok és az idősek. Isten az élet megelégítő közösségét kínálja fel nekünk, és boldog az az ember, aki erre igényt tart, és az Isten közelébe az ő igéjét hallgatva, nem csak hallgatója annak, hanem megtartója és cselekvője. A 18. Zsoltárt, amelyel kezdtük az Isten tiszteletet, ez egy győzedelmi ének, amely így kezdődik. Szeretlek, Uram, erősségem, az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, felleg váram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Lenyúlt a magasból és fölvett. A nagy vizekből kihúzott engem, megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Én hiszem azt, hogy keresztelő János így térhetett nyugalomra, Isten megváltó akaratába, belesimulva, mert minden látszólagos hatalom vágy mögött, amely majd láthatóvá válik az Úr Jézus halára ítélésénél is, kereszt halálánál is találkozhatunk Heródessel, aki még egy plusz csodát szeretne kérni magának, hogy le legyen nyűgözve attól, hogy Jézustól ő is látott valami extrát, valami különlegeset, és egyszerű válasz az, hogy Jézus egyszerűen figyelembe sem veszi, és nem ad neki semmilyen jelet és csodát, mert annyi sok jelet tett, olyan sok igét hirdetett, amelyet Heródes is hallhatott, és mégsem hozott számára életváltozást, mert amikor az ember előre eldönti, hogy más hatalmat fog szolgálni, nem lehet egy szívvel két úrnak odaadni magunkat. Bőjt alkalmas idő arra, hogy számot vessünk arról, hogy kinek engedünk, hogy kinek szolgálunk, legyen az egy születésnap, egy örömteli alkalom, egy esküvő, egy keresztelő, vagy legyen akár egy temetés, vagy egy betegágy, vagy egy fájdalmas nap, vagy egy rettenetes hír, ami utoléri a szívünket, vagy abban az adott pillanatban örömbe legyen részünk, vagy fájdalomba. Kinek engedünk, kinek mutatunk be áldozatot, Istennek vagy az ördögnek? Nagy kérdés ez az ember életének, létezésének, mégis nagy a kegyelmünk, kedves testvérek, mert Isten gyönyörködik bennünk, s ha segítségül hívjuk, ő miértünk is le tud nyúlni, ő tudja az alkalmas időt és órát, mikor kell bennünket a mélyből felemelni, megváltoztatni a körülményeinket, vagy megváltoztatni a lelkünk tartalmát. Ezt mindig Isten dönti el, hogy minek kell változnia, a lelkünk tartalmának, vagy a körülményeinknek. Mi hiába akarnánk bármit is, csak abba tudunk megnyugodni, hogy legyen meg az Isten akarata. Így tudunk jó szívvel és jó lélekkel előre tekinteni, hogy Isten kezébe teszünk le mindent. Keresztelő Jánosnak a holttestéért így jönnek el az ő tanítványai, viszik el és eltemetik. Keresztelő János és az Úr Jézus életének eseményei nem csak a születésükbe vannak egymásra hangolódva, de a szenvedésük és a haláluk is egymásra rezdülésével adja hírét az eljövendő korszakoknak, a mindenkori keresztényeknek, hogyha szenvednünk is kell, és nagyon sokszor igazságtalanul szenvednek a keresztények, ha az igazságért tudunk szenvedni, akkor Isten a jobbunkon áll. Ez azt jelenti, hogy nem a vádlónk lesz, hanem a védőnk. Isten áldjon meg bennünket olyan szívvel és lélekkel, amely tud az igazságért szenvedni, tenni és Krisztusban bízni. Ámen. Mennyei édesatyánk, hálával van telve a mi szívünk, Urunk, azért, hogy Te hívsz el bennünket a szolgálatra, Te tudsz bennünket alkalmassá tenni, nem magunktól van, nem emberektől, Urunk, a mi alkalmasságunk, nem emberek tesznek minket naggyá, vagy döntenek a mélybe, hanem hisszük, Urunk, hogy Te vagy az, aki fel tudsz bennünket emelni, vagy ha megpróbálsz, akkor meg tudsz bennünket alázni is, ha az szükséges. De, Urunk, mi mindent a Te kezedből szeretnénk elfogadni, mindazt, ami előttünk áll. Így kérünk, mennyei édesatyánk, hogy töltsd ki ránk a Te áldó szent lelkedet, és engedd meg, hogy ne csak hatással legyen ránk a Te jelenléted és a Te igéd, hanem engedd meg, Urunk, hogy életformáló lehessen számunkra minden ige, függetlenül attól, hogy kinek az ajkából halljuk, vagy milyen templomba. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy a Te igéd legyen, ami lábunk előtt ösvényé és világosságá, hogy ne tudjunk és ne akarjunk nélküle elindulni, egy lépésre tenni. Kérünk, édesatyánk, hogy vésd a mi emlékezetünkbe ezt a születésnapot, amelybe beletekinthettünk Heródes Antipász életébe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy bármilyen útelágazáshoz ér az életünk, legyen az hálaadás, vagy könnyekkel terhelt alkalom. Engedd meg, Urunk, hogy soha ne feledkezzünk el rólad, hanem mindig Téged hívjunk segítségül, és Neked tudjunk hálákat adni. Könyörgünk, édesatyánk, szülőkként, férfiakként és nőkként is, Urunk, hogy őrizd meg bennünket a Te teremtettségi rendedbe, vértesz fel bennünket tiszta szívűséggel, őszinte szeretettel, és engedd meg, Urunk, hogy érezzük a határainkat, mi az, amit megengedsz, ameddig elmehetünk, és mi az, amitől szeretnél megóvni bennünket. Kérünk, édesatyánk, a mai szülőkért, nagyszülőkért is. Engedd meg, édesatyánk, hogy miközben szeretnének mindent megadni az ő gyermekeiknek, unokáiknak. Engedd meg, Urunk, hogy ne csak a testiekre legyen gondjuk, hanem a lelkiekre is. Mennyi mindentől megóvhatnánk a mi drága szeretteinket, ha a lelkükkel is törődnénk, és annyira szeretnénk őket, hogy Jézushoz invitálnánk őket. Légy irgalmas, Urunk, hozzánk, és engedd meg, hogy minden körülmények között Te hozzá tudjunk hűek maradni. Engedd meg, Úr Jézus, hogy ne embereknek akarjunk engedelmeskedni, hanem egyedül Te neked. Így hozzuk eléd, édesatyánk, a betegeket ezen az estén is. Hálát adunk mindazokért, akik már hazatérhettek a kórházból otthonaikba. Kérünk, Urunk, hogy Te adj számukra teljes felépülést és gyógyulást, de könyörgünk mindazokért, akik még a kórházakban vannak, vagy műtétekre várnak, vagy éppen az élet legutolsó pillanatait élik meg. Kérünk, Urunk, hogy légy gyámoluk, oltalmazójuk, szerető Istenük. Kérünk, mennyei atyánk, hogy fogadd el a mi esti hála áldozatunkat, hogy mi ebbe az órába nem más tettünk, mint leborultunk előtted, és a Te igédre figyeltünk. Engedd meg, Úr Jézus, hogy ennek az igének jó gyümölcsei tudjuk teremni a Te nagy neved dicsőségére. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk gyülekezetünknek elöljáróért, könyörgünk, Urunk, a békességért, a testvéri szeretetért, légy édesatyánk velünk, és áldj meg bennünket, hogy a te eszközeidként sokakhoz elvihessük a te éltető igédet. Jézus nevében, atyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.